Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, vasárnapi istentiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Urunkat, Istenünket, a 77. Zsoltárt énekeljük. A 77. Zsoltárnak az első versét, amely így kezdődik: az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább az Isten tiszteletet Isten dicsőítésével és nevének segítségül hívásával. A 263. dicséretet énekeljük. Gyülekezetben az utóbbi években még nem énekeltük ezt a dicséretet. Kicsit talán szokatlan is lesz, de sokaknak bizonyára ismerős máshonnan. Az egyik 20. századi feldolgozás az énekes könyvünkben, megkockáztatom, talán egyedülálló is ebből a korból, bár most van egy új református énekes könyv, abban biztos sokkal több lesz, de mi maradjunk ennél az 1948-as új énekes könyvnél egyenlőre. Szóval a 263-as 5 verset énekeljünk, azért is 5-öt, mert a végére belejövünk a dallamba is. Tehát így kezdődik: mikoron Dávid nagy busultában, baráti miatt volna bánatában. Egy ószövetségi történet, Dávidról kezdjük.
Thank you.
helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdés feleleteit hallgassuk meg.
Áldás békesség! 41. úrnapja. Mit akar Isten a 7. parancsolatban? Azt, hogy a paráznaságot mi is szívből gyűlöljük, mivel Isten megátkozta azt, és hogy tiszta és fegyelmezett életet éljünk, akár a szent házasságban, akár azon kívül. Csak házasságtörést és más hasonló gyalázatot tét Isten ebben a parancsolatban? Mivel testünk és lelkünk a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztán és szentül őrizzük meg. Ezért megtilt minden parázna cselekedetet, viselkedést, beszédet, gondolatot, vágyat és mindent, ami erre ingerelhetne.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéit, amint megírva találjuk Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott levelében, az első tesszalonikai levél első részében. Pál, Szilvánusz és Timóteus, az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban hívő tesszalonikaiak gyülekezetének. Kegyelem néktek és békesség! Hálát adunk az Istennek mindenkor, mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek álhatatosságát, mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szent lélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben. Ti pedig, ami követőinké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a szent lélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde. De nem csak Macedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, s hogy miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. És várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy amint Tesszalonikába eljutott, úgy hozzánk is eljutott a te igéd. Köszönjük neked, hogy az evangélium közöttünk is hirdettetett. Köszönjük neked az elődeinket, ebben a hónapban különösen is azokat, akik a reformáció idején hirdették az evangéliumot, akik segítettek abban, hogy a mi magyar népünk is megértse azt az üzenetet, amelyet te mindenkihez személyesen az anyanyelvén akarsz eljuttatni. Köszönjük, hogy értő szívet is adtál nekünk a halláshoz. Értő szívet, amely megérti és felfogja a te akaratodat, a te tervedet, és mindazt, amit nekünk tanítasz. Urunk, mi is hisszük, mi is úgy vagyunk itt, mint akik tudjuk és értjük, hogy a te terved szerint választottak vagyunk. Választottak vagyunk az üdvösségre, választottak vagyunk a követésedre, te voltál az, aki döntöttél egykor az apostolok felől, és döntöttél felőlünk is, hogy legyünk a tieid, gyermekeid olyanok, akiket néped tagjául hívsz el. Urunk, látjuk az életünket, hitetlenségünket, álhatatlanságunkat, látjuk azt, hogy mennyi bűnt követtünk el, milyen sokszor nem rád figyeltünk, és csodálkozunk a döntéseden, hogy te mégis tiednek ismersz minket, te mégis elfogadsz minket, mégis hívsz, és örömmel adod nekünk az evangéliumnak az üzenetét, hogy a tieid vagyunk és hozzád tartozunk. Urunk, ezzel az örömmel, ezzel a reménységgel, ezzel a hittel jöttünk hozzád, hadd fogadjuk ezzel a te üzenetedet. Kérünk, hogy áld meg és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjére készülve énekeljünk, és az ének alatt, ahogy elkezdjük majd a gyermekek számára, ajánljuk a gyermekisten tiszteletet, ami párhuzamosan folyik, majd ezen az ajtón lehet kimenni, tehát szeretettel ajánljuk számukra ezt a lehetőséget. A 197-es dicséretnek a második és a harmadik verseit énekeljük, egy szép régi magyar dallam, és egy magyar reformátornak a szövege, Sztárai Mihálynak. A 197. dicséret második verse így kezdődik: hajtsd le füleidet, értsd meg kérésünket. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott szakaszban, amelyből most két verset olvasok újra, Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első leveléből az első rész 4. és 9. verseit. 4. vers így hangzik: mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. És a 9. vers: mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Megint egy újabb levél a sorban, most a tesszalonikaiakhoz írott levélnek a legeleje van előttünk. Sokan úgy gondolják, hogy ez a tesszalonikai levél a legkorábban keletkezett új szövetségi irat, hogy ez körülbelül akár Krisztus után 48 körül is ilyen írott formában kerülhetett a tesszalonikai gyülekezethez, és utána a környékbeli gyülekezetekhez, akik hallották, hogy Pálnak van egy levele, amit a tesszalonikaiaknak írt, és akkor utána ezt másolták, továbbadták, és így terjedt el, és ismerték meg. Pál apostolnak a levele, ez a tesszalonikai levél, érdekes, hogy az ember azt gondolná, hogy előbb az evangéliumok keletkeztek, hiszen az evangéliumok történetileg is előtte vannak a tesszalonikai levélnek, hiszen Jézus történetét írják le, bár ugye tudjuk, hogy ez a történet a születésénél csak egy villanás, és igazából Jézusnak a története részletesebben akkor kezdődik az evangéliumban, amikor ott a Jordán folyóban keresztelő János megkereszteli, vagy hogyha egy kicsit már jobban értjük, akkor bemerítő János bemeríti, mert ugye szó szerint erről van szó, és utána bontakozik ki, és aztán utána, ahogyan közeledünk a kereszthez, úgy egyre részletesebb, egyre pontosabb, egyre több információt találunk, egyre sűrűsödnek az események. Azonban az evangéliumok valóban előbb vannak, hiszen történetileg is megelőzik a missziót, ami az evangéliumról szól, Jézusról szól, de a keletkezését tekintve úgy látjuk, hogy, vagy úgy feltételezzük, hogy nem ez a sorrend. Mégpedig azért nem, mert a Jézusnak a története, ez egy olyan korban játszódott, amikor hát nem dokumentálták és nem töltötték fel az összes sztorit a YouTube-ra, és nem írták meg a lapok, ugye korábban így volt, nem mondták be a híradóba, hanem egyszerűen megtörténtek ezek az események. És akkor, amikor a Szentlélek kitöltetett, és létrejött az első gyülekezet Jeruzsálemben, akkor az ott levő apostolok, akik Jézusnak a legközelebbi tanítványai voltak, közöttük Péter, elmondták újra és újra, elmondták azokat a dolgokat, amiket láttak, amiket hallottak, amiket megtapasztaltak, és amiket megértettek. Szóval először szóban adták tovább, és nem csak Jeruzsálemben, hanem a szemtanúk ugyanígy mondták a későbbi időkben, és hogyha olvasták a Szentírást, az az Ószövetség volt. Az Ószövetségből gondoljuk, hogy elsősorban azokat a részeket, amelyben benne volt a jövendőlés Krisztussal nézve, és annak az értelme, mert meg van jövendőlve az Ószövetségben. És hosszabb időnek kellett eltelnie ahhoz, amíg rájöttek arra, hogy egyrészt egyre többen lesznek olyanok, akik hallani akarják ezeket a történeteket, meg akarják érteni azt, ami történt, és nincs annyi szemtanú, másrészt meg az idő elteltével, hát a szemtanúk is ugye elköltöztek, meghaltak, ilyen módon költöztek el, és ezért fontosnak ítélték, hogy le legyen írva. Tehát hosszabb időt vett igénybe a történetek, a beszédek összegyűjtése, leírása, közben azonban a misszió elindult, Pál apostol elindult, és Tesszalonikában már ott voltak a keresztjének, és nekik szükségük volt arra, hogy útmutatást kapjanak. Hát ennyit a levélről. Kicsit legalábbis az általunk ismert levelek, ami a Bibliában van, ezek a levelek, ugye a keletkezésének a kezdete, az eleje, az, hogy itt is Pál apostol járt Tesszalonikában, ír is erről már a bevezetésben, és aztán utána az érkező hírekre reflektál, és bizonyos dolgokat, amik esetleg nem voltak egyértelműek, vagy félrecsúsztak, megpróbál helyre tenni. Két igét emeltem ki ebből a bevezetéből, az egyik az, amikor azt mondja nekik, hogy szeretett testvéreink, választottak vagytok. Ugye Tesszalonika, ez egy ma is létező város, Szaloniki, ez egy görög város, tehát ez már Európában van, nem Kis-Ázsiában ez a hely. Azt mondja, hogy választottak vagytok, miközben hát ők nem is zsidók feltehetően, akiknek a levél szól, hiszen itt azt olvassuk, hogy a bálványoktól tértek meg az igaz Istennek a tiszteletére. Tehát ebből következik, hogy nagyon érdekes ez a megközelítés a választottsággal kapcsolatban. Hiszen a zsidók úgy gondolták, és hát ez az ószövetségi alapon, ezt nem is alaptalanul, hogy ők a választottak. Hogy ők a választottak, úgyhogy Isten kiválasztotta Ábrahámot, ígéretet tett neki, és az ő utódai voltak azok, akik ezt az áldást továbbvitték. És ők voltak azok, akik egyedül az igaz Istent tisztelték. Pál meg most azt mondja, hogy ezek a tesszalonikaiak, akik hát nem is ebbe a népbe tartoznak, ők is választottak. Nagyon fontos gondolat ez, hogy hogyan is találkozunk Istennel. Miért is igazából? A hogyan, az is egy érdekes kérdés, hogy ki hogyan találkozott Istennel. Az egyik bibliaórán, zoomos bibliaórán beszélgettünk arról, hogy ki honnan jött, hogy kinek milyen élményei voltak, és hogy jutott ide. Hát ugye, hogy jutott ide, az egy virtuális kérdés volt, mert csak virtuálisan voltunk együtt, hiszen mindenki otthon ült, de azért mégis ez egy izgalmas felvetés volt, hogy hogy is kerültünk oda az Istennek a közelébe, az ő népének a közelébe. És persze mindenkinek megvan a maga története. Vannak, akik ebbe beleszülettek, a szüleik, a nagyszüleik is ugyanígy tették ezt. Vannak olyanok, akik később döbbentek rá, találkoztak vele, szólította meg őket az Isten. De bárhogyan is történt, a végeredmény mindig ugyanaz. Azt kell látnunk, hogy választottak vagyunk. A döntés nem a miénk volt, mi csak legfeljebb választ tudtunk adni, a döntés az az Istené volt. Sőt, hogy egész konkrét legyek, az Istennek a döntése megelőzte a mi születésünket, megelőzte a mi létezésünket, ő már eldöntötte, hogy az övéi leszünk. Biztos emlékszünk a egyik karácsonyi énekre, akik járnak a templomba, a kereszteléskor szoktuk énekelni Csillaghegyen, leginkább ezt szoktuk. Nem éltem még a földszínén, már elválasztál engemet, még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet. Ugye emlékszünk rá, hogy itt is arról éneklünk, hogy Isten előbb döntött rólunk, mint hogy léteztünk volna. Ez Istennek a megelőző szeretete. Persze ezt akkor vesszük észre, akkor értjük meg, amikor találkozunk az Úristennel, amikor megszólított bennünket. Akkor értjük meg, amikor már az övéi vagyunk. Akkor látjuk meg, hogy ez nem a véletlenek sorozata volt, ez nem azért volt, mert én voltam ügyes, mert olyan jól megkerestem, megtaláltam, megértettem, hanem azért, mert ő ezt így döntött el. Persze aztán mondom, mindannyiunknak megvan a magunk története, hogy hogyan bukdácsoltunk, hogyan közeledtünk Istenhez, meg hogyan vesztettük el, vagy véltük elveszteni ezt a fonalat Istennel. Sokak átélték ezt, és hogy úgy tűnt, hogy távol kerültek az Istentől, de aztán utána mégiscsak megerősítette Isten ezt az elhívást, és mégiscsak az ő gyermekeiként élhetnek ebben a világban. Választottak vagytok. Jézus beszél erről a tanítványainak, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Nem úgy lettek Jézusnak a követői, hogy hallottak róla, és aztán utána megkérdezték, hogy jöhetnek-e utána. Hát volt ilyen is, csak éppen pont egy olyan történetet ismerünk, ami nem jött be, ugye ez a gazdag ifjú története, aki kérdezi, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet, és hát Jézus megkedveli ezt a fiatalembert, és azt mondja neki, hogy hát ha tenni akarsz valamit, meg elmondja, hogy megtette mindazt, amit kell, a törvény teljesítette, hát ha tényleg tenni akarsz valamit, akkor add el a vagyonadat, és kövess engem. És hát erre megszomorodik a fiatalember, és elmegy, mert nagy vagyona volt. Szóval vannak olyan történetek, vagy van olyan történet, amikor valaki akarja követni Jézus, de mégsem tudja, mert hogy más dologra figyel, más dolog lesz a fontos számára. Jézus az, aki elválaszt, aki kiválaszt, aki elhív. A közösség, a választottak gyülekezete. Az egyház maga is ezt jelenti, eklészia, ez a kihívottak, ez a választottak. Isten kihívott minden népből egy lelki népet, itt szoktuk énekelni. Tehát Isten hív, ugye a kereszténység esetén minden népből, függetlenül a származástól, függetlenül attól, hogy kik voltak az őseink, melyik kontinensen, milyen kultúrában éltek. Kihív minden népből egy lelki népet, amiben ugye a keresztség kapcsol össze bennünket, hogy ugyanaz a keresztség az, ami elmondja mindannyiunk számára, hogy üdvösségünk van. Ugye Márk evangéliuma mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Ez a keresztség az, ami összekapcsol bennünket, és ezt tesz Istennek a népévé, hogy hozzátartozunk, hogy az ő népének a tagjai vagyunk, a választott nemzetség, ezért vagyunk az övéi, az ő döntése alapján. Ez egy nagyon jó hír, mert ugye ebbe az is benne van, hogy nincsen, nem a teljesítmény alapján van. Ugye a Biblia szerint nézzük ezeket a dolgokat, akkor azt látnánk, hogy ha a teljesítményünk alapján, milyen jók voltunk, milyen jól csináltuk a dolgainkat, mennyire követtük Istent, ez alapján lenne az, hogy övéi vagyunk vagy sem, hát akkor senki nem lenne az övé. Akkor nem lenne olyan ember, aki megfelelne ennek a normának, aminek meg kéne felelni. De az a jó, hogy nem így van, hanem Isten kegyelme által lehetünk az övé, az ő döntése és választása által. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy most már, hogyha ezt megértettük, akkor utána bármit tehetünk. Utána felvetődik a kérdés, hogyha így van, ha Isten így kiválasztott az üdvözülő nép tagjai közé, a mennyországnak a várományosaként, az üdvösség soraiba meghívott, akkor vajon élhetek-e másként? mint úgy, hogy azon igyekszem, hogy neki hálás életet akarok élni. A választottaknak ez a helyes válasza, így kell válaszolnunk rá. Választottak vagyunk, nem úgy vagyunk, hogy megérdemeltük, nem úgy vagyunk, hogy kikönyököltük, nem úgy vagyunk, hogy megfizettük, hanem úgy vagyunk, hogy Krisztus fizetett értünk, az életével, a szenvedésével fizetett értünk, hogy az övéi legyünk. Választottak vagytok, mondja Pál a tesszalonikai gyülekezetnek, és én hiszem, hogy mondja nekünk is az Isten igéje, választottak vagytok. Ki vagytok választva. És ugye látszik, hogy ki vagytok választva, hiszen nem másutt vagytok, hanem az Isten házában vagytok. Az Isten igéjét hallgatjátok. Az üdvösségnek a evangéliumára figyeltek, nem pedig mással foglalkoztok. Véletlen ez? Nem. Isten döntése, akarata mindannyiunk felé. Elhívott, hogy az övé legyünk, és az ő kegyelméből mindannyian részesedjünk. De hogyan is történik ez? Mire nézve van a kiválasztás? Azért is választottam ezt az igét hozzá, hogy lássuk a 9. versben a mire nézve. Itt azt mondja Pál, hogy miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. Tehát Isten azért választotta ki őket, hogy a bálványoktól az élő Istenhez térjenek, azért, hogy annak szolgáljanak. Ebben az esetben viszonylag egyszerű a képlet, hiszen ott voltak Tesszalonikában ezek az emberek, akik most már ott vannak a gyülekezetben, és korábban azoknak a bálványoknak szolgáltak, az a vallás, ami ott volt, és általában abban a korban a különböző vallások és hitek kiábrázolták az isteneket, több isten volt, akiket, vagy legalábbis az ő elképzelésük szerint azokat kiábrázolták, és azok előtt mutattak be áldozatot, azoknak imádkoztak, tehát a bálványoknak szolgáltak. A Bibliában van egy fejlődés az Ószövetségben, és ez a fejlődés végül eljut a monoteizmusig. Először azt tapasztalják meg, hogy Ábrahám megtapasztalja, hogy neki van egy istene. Hogy van egy isten, akihez ő tartozik. És ez az isten őt vezeti. De közben az úgy nem vetődik fel, hogy a többiekkel mi van, nem is foglalkoznak ezzel egyenlőre. És aztán utána, amikor dönteni kell, Józsué vezetésével elfoglalják Izraelt, és a honfoglalás után összegyűlnek Sikembe, akkor azt mondja nekik a Józsué, hogy hát választanotok kell. Láttátok az egyiptomiak isteneit, az emóriakét, és mindazokét a népekét, akiken keresztül vagy, akik mellett elvezetett Isten bennünket ide az ígéret földjére, amit Ábrahámnak, ősatyánknak megígért, választatok. Kiket akarjátok szolgálni? Kit akartok szolgálni? Melyik isteneket akarjátok szolgálni? De, ugye nagyon szép, amikor Józsué példát mutat, nem azt mondja, hogy ebben nincsen demokrácia, hanem egészen más a megközelítés, nem azt mondja nekik, hogy hát akkor döntsük el, és majd én is azt fogom szolgálni. Hát én az egyiptomiakat, akkor én is az egyiptomiakat. Mert azt mondja Józsué, talán mindenki tudná mondani fejből, de én és az én házam népe az urat szolgáljuk. És a nép ezen felbuzdulva azt mondja, hogy mi is az urat akarjuk szolgálni. Nem biztos, hogy betartották úgy, ahogy mondták, de mindenki éppen ez egy fontos döntés volt. És később jutnak el oda majd a proféták segítségével, hogy azt mondják, hogy nem csak arról van szó, hogy a többieknek van más istenük, hanem arról van szó, hogy azok csak bálványok, hát azok kőből, meg fából, meg ilyen dolgokból készültek. De az igazi Isten, a mi úrunk, az egyetlen Isten, aki láthatatlan, hogy valójában nincs is más. Szóval a bálványoktól eljutnak idáig. Nem volt könnyű ez a történet, mert hogy abban az időben minden vallásban ki voltak ábrázolva, legalábbis az elterjedt vallásokban ki voltak ábrázolva az istenek. Lehetett látni, el lehetett képzelni. Azonban a kereszténységben a láthatatlan Istenről beszéltek, arról, akit nem lehet látni. A bálványoktól, a bálványoknak az imádásától, Tesszalonikában eljutottak az élő Istenhez. Mert ugye, amíg a bálványok kő, fa, fém, egyebek, élettelenek, az Isten pedig, akit tisztelnek a zsidók, és aki elküldte a fiát, aki eljött értünk és szenvedett értünk Krisztusban, Jézus Krisztusban, az pedig olyan, aki él. Ő egy élő Isten. Ez egy nagyon fontos gondolat, hogy ő egy élő Isten. Egy élő személy, még ha láthatatlan, akkor is élő személy. Nem egy gondolat, nem egy kép, nem valami filozófiai magasság, hanem élő személy. Ugye, hogyha valaki még nem látta, szeretettel ajánlom, hogy amikor jövünk föl, ott is van három ilyen ablak egyen lejjebb, és a rácsra az került fel, amikor elkészült, három kétbetűs szó, él az Úr. Hogy mindig, amikor bejövünk, emlékeztessen bennünket arra, hogy nekünk élő Istenünk van. Nekünk egy olyan Istenünk van, aki valóságosan él, cselekszik, uralkodik, aki dönt, aki képes arra, hogy ma is ebben a világban is, és meg is teszi, megcselekedje, véghez vigye az akaratát. Szóval a halott bálványoktól az élő Istenig jutottak el. Az ő esetükben ez egy viszonylag egyszerű történet. De most olyat mondok, ami lehet, hogy nem olyan egyszerű, hogy valójában mindig ennek kell megtörténnie. Istennek mindig ez a terve a választottaival, hogy a bálványoktól eljusson az élő Istenig. És hogy nekünk is pont ezt az utat kellett, kell végigjárnunk, hogy a bálványokat otthagyva az élő Istenhez jussunk el. Persze, lehet, hogy közöttünk van valaki, aki azt mondja, én sose áldoztam bálványok előtt. Nekem még otthon egy Buddha szobrom sincs, hát az is egy bálvány egyébként, csak mondom, és semmi egyéb ilyen mindenfélék, amikről lehet talán, amik ilyenek. Hát megdöbbenve látom néha, hogy magukat keresztjénnek vallók is, olyan dolgokat osztanak meg, aminek hát nem sok köze van az Istenhez, sőt ellentétes azzal. Tudják, vannak azok a rajzok, amik mindenféle működő dolgokat ki kell színezni, és mindenféle ilyen hatással vannak a világra, meg ránk. Szóval hagyjuk is ezt. Az élő Istenről van szó. A bálványoktól az élő Istenig. Azt mondja a Szentírás igazából, hogy ha nem az élő Isten tiszteljük, ha nem a láthatatlan Istent, akkor igazából a bálványokat. A kísértőnek ma a nagy átverése az, amikor úgy tesz, azt mondja, hogy hát lehet, van egy harmadik út is. Se nem a bálványokat, se nem az élő Istent, hanem csak úgy. Ugye a probléma ott van ezzel, hogy két lehetőségünk van. Vagy van üdvösségünk, vagy nincs üdvösségünk. Ha van üdvösségünk, akkor Krisztusban bocsánatot nyertünk, de hogyha nem nyertünk Krisztusban bocsánatot, nem fogadtuk ezt el, nem hisszük, nem ennek megfelelően élünk, akkor igazából most kicsit talán durva, de majdnem mindegy, hogy kiábrázolt bálványunk van, vagy bármi más, mert akkor nem üdvözölünk. Igazából mindig a bálványok jelentették Izrael számára a legnagyobb problémát és a legnagyobb kihívást. A bálványok, mert azok ott voltak, mert azok láthatóak voltak. Amikor az északi országrészben, ugye Salamon halála után ketté szakad Izrael, az északi országrészben egy olyan királynőt hozott a király, aki behozza a Baál kultuszt, akkor az egy olyan nagyon modern, nagyon nyugati, nagyon haladó, nagyon trendi, mai szóval majdnem azt mondhatnánk, hogy progresszív projekt volt. És ott, mivel a királynő, az elit ezt követte, ez volt a példa, a többiek is ezt követték. Na akkor hívta el Isten Illést, hogy mondja el nekik, hogy ez így nem lesz jó. Persze nem tetszett nekik, de Illés által Isten megmutatta az akaratát, és megmutatta azt, hogy az övéinek hozzá kell ragaszkodnia. Nem sokan, de voltak olyanok, akik hozzá ragaszkodtak. Mindig vannak olyan dolgok, amelyek szimpatikusak, amelyek megtévesztik az embert, amelyek olyanok, amit szívesen követünk. Ezek tudnak lenni testiek, tudnak lenni szellemiek, talán néha még lelkiek is. Tudnak lenni testiek, de ma is egy csomó dolgot most itt említettem, amikben a bálványok elkezdenek bejönni az életünkbe. Elkezdenek jelen lenni. Először csak úgy, hogy ó, hát ez csak egy ilyen kellék, egy ilyen lakberendezési kellék. Meg most mindenkinek ilyen van, meg mindenki így csinálja. De a bálványok azok nem csak olyan dolgok, amelyek kellékek, hanem ezek hatással vannak az embernek a gondolkodására. Nem direktben, hanem úgy lassanként, óvatosan, minden tekintetben. És azt látjuk egyébként most, hogy ugye egyértelmű, hogy a kereszténységnek a hatása csökken a társadalomban, hát a bálványok hatása meg ezzel pont ugyanolyan arányban növekszik. Hiszen a primitív vallásosságra nagy igény van, az emberben van igény a transzcendens iránt, és hogyha nem az Úristent követi, akkor keres valami bálványt, amit követhetne. Persze ők nem így élik meg, de nekünk tisztába kell lennünk azzal, hogy hová tartozunk, és mit vár el tőlünk Isten. De ezek nem csak olyan dolgok lehetnek, amelyek kiábrázolódnak, hanem lehetnek bizonyos filozófiai gondolatok, irányzatok, amelyek Istennel szemben vannak, és az ő akaratával szemben vannak. Egy kis érdekesség, hogy itt a nagy elméletben valami szemléltetés is elhangozom. Azt mondják sokan, hát az idősebbek még tanultak erről, nem a fiatalabbak is. Szóval arról, hogy ugye a Szovjetunió az úgy nézett ki, hogy lemásolták a pravoszláv dolgokat. Volt ugye körmenet, ez volt a május 1-je, meg egyéb felvonulás. Voltak szentek, ugye a pravoszlávok azok viszik a szenteket. Itt Marx, Engels, Lenin és egyebek voltak. Voltak dogmatikai viták, ugye olyan viták is voltak, hogy azokat utólag is kiretusálták, akikkel nem értettek egyet, akiket megöltek, azt utána leszették a képekről utólag is. Voltak ilyen alapszervezetek, ugye az volt, az felelt meg a helyi közösségnek, azok összegyűltek, az volt a helyi istentisztelet, tehát az embereknek volt igényük valami ilyesmire, és akkor a vallásnak, vagy a kereszténységnek a szerepét a kommunista gondolatok vették át. Ami egyébként, hát szintén fejlődött, idézőjelbe, újabb és újabb ötletekkel álltak elő, és hát nagyon intoleráns módon mondjuk hirdették ezt, amit reméljük, hogy a kereszténység nem ilyen. Tehát az emberekben ott van az igény arra, hogy valami ilyen jellegű élményük legyen, és erre az igényre megvan a megfelelő kínálat, megvan a világban erre a kínálat, a piac az így működik, hogyha van rá igény, akkor lesz kínálat is, vagy megteremti az igényt. Azt mondja az ige, hogy a bálványoktól el kell jutnunk az élő Istenig. A különbség a kettő között az, hogy az egyik csak emberi gondolat, emberi csinálmány, a másik pedig az élő, működő, létező, cselekvő Isten. Ez az, amire hív bennünket is Isten, hogy ebben újuljunk meg, hogy hozzájussunk el, hogy ő legyen az, aki meghatározó az életünkben. Sokfajta befolyás ér bennünket, de nekünk az a dolgunk, hogy Istenhez jussunk, az a dolgunk, hogy Istenre figyeljünk, őt értsük meg, és az, hogy a világot, amit élünk, azt az Isten igéhez igazítva éljük. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve Isten kivesz bennünket az összes hatás alól, beköltöztet egy kolostorba, és akkor kizárjuk azt, ami nem az ő akarata szerint való. Egyrészt nem ez a terve, hiszen nem erre hívott el bennünket, másrészt meg se tudnánk tenni, vagy legalábbis a többség nem is tudná ezt megtenni, de nem is ez a dolgunk, hanem küldetésünk van. És az a küldetésünk, hogy abban a világban, ahol mindenki, vagy hát a legtöbben a bálványokra figyelnek, mi az élő Istenre figyeljünk. Az élő Istenre figyeljünk, az ő igéjére, üzenetére, és az ő akaratára, és e szerint éljünk. És nem csak azt mondja nekik, hogy itt van ez a különbség, itt van ez a kettősség, a bálványok, a halott bálványok és az élő Isten között, hanem azt is mondja, hogy az igaz Istennek szolgáljatok. Tehát arra hív bennünket, hogy szolgáljunk az igaz Istennek. Akkor, amikor a konfirmációs tanfolyamokon beszélgettünk arról, mit jelent reformátusnak lenni, akkor került elő ez a kérdés. Az egész probléma onnan indul, hogy jött egyszer valaki, aki felnőttként konfirmált, bevallom, nem emlékszem, hogy ki volt, lehet, hogy itt van, lehet, hogy nincs itt, nem tudom, és azt kérdezte tőlem, hogy rendben, most már konfirmáltam, de hogy kell reformátusnak lenni? Mit kell csinálni? És akkor így néztem nagyokat, hogy hát ez egy érdekes kérdés, mert hogy ugye nálunk nem ilyen szabályok vannak, hogy ezt csináld, azt csináld, amazt csináld, hanem egy vagy másképp közelítjük ezt meg. Persze néha annyira másképp közelítjük meg, hogy aztán végül semmilyen szabályt nem követünk, hanem ahogy esik, úgy puffan sokszor, ugye ez azért nem a legszerencsésebb. És akkor elgondolkodtam rajta, hogy kell, hogy legyen valami példa arra, hogy kell reformátusnak lenni, valami, amit előttünk van. És hát leginkább ugye, 3+1 dolgot tudtam felsorolni. Az első dolog az, ami ugye elég egyértelmű, hogy vasárnap ott vagyunk az istentiszteleten. Mert hogy ez az, ami mindig is a kereszténység történetének a legfontosabb része volt. Ugye kezdetben, hogy nem a sabbatot, hanem a vasárnapot tartották, mert vasárnap támad fel az Úr, és hogy az Isten népe összegyülekezik minden vasárnap, és ünnepel. Azt ünnepeljük, hogy Krisztus feltámad értünk, és mi az övéi vagyunk, és az ő halála és feltámadása által Isten népének válaszolunk, választott tagjai vagyunk, akinek az a dolga, hogy dicsőítsük az Urat, hálát adjunk ezért, és erőt merítsünk minden vasárnap a következő 6 napra, ami előttünk van. Szóval, hogy ez úgy adja magát, talán ezt aláírjuk. A második az, hogy imádkozunk. Tehát az imádság a magán életünknek is a része valamilyen módon. Nem véletlen, hogy tanítjuk a gyermekeket este imádkozni, amikor hittanosoktól szoktam kérdezni, hogy hát szoktak-e imádkozni, vagy van-e valaki, aki imádkozik. A leggyakrabban azt szokták elmondani, hogy a esti imádságot szokták mondani. Ugye talán ismerős, ez a legismertebb, ez az én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem. Tehát, hogy valami módon az imádság. Persze nem lenne baj, hogyha az imádság ennél egy kicsit több is lehetne, hogy amikor leülünk, azért csak hálát adnánk azért, amink van, az ételért, és hogyha az az imádság a mi atyánkon túl is valamilyen személyes formában is ott lenne az életünkben, nem csak a kérem, hanem a hálaadás meg a dicsőítés tekintetében is. Persze könnyen beszélek, lehet, hogy tanulnunk kéne imádkozni, lehet, hogy többet kéne erre a témára figyelni. És ugye a harmadik, ami viszont inkább a reformáció óta jelenik meg, mert korábban erre nem volt lehetőség, hogy lehet olvasni a Bibliát. És ez a, nagyon örülök, hogy a mi gyülekezetünkben ez elég elterjedt dolog. Nem véletlen, hogy ezt az igét olvastam fel, mert általában igyekszem azokat az igéket választani az ige hirdetésre, amik eleve ott vannak a Biblia olvasó kalauzban, amiről tudom, hogy a gyülekezet jelentős része velem együtt követi ezeket az igéket. Tehát valahol annak a környékén, amit olvasunk, igyekszem az esetek többségében onnan venni az igét, hogy ezt a Biblia olvasást megerősítsék. Reformáció volt az az idő, amikor azt mondták, tehát először Luther Márton, persze voltak előreformátorok is, de ez nem történelmi előadás, Luther Márton azt mondta, hogy hát igazából miért ne lehetne úgy az Isten tisztelet, hogy akik ott vannak, meg is értsék. Ugye ez nekünk kicsit furcsa gondolat, mert hogy a protestantizmusban mindig magyarul folyt Magyarországon az istentisztelet, Németországban németül és így tovább, de korábban ugye a latin volt a nyelve egészen sokáig, talán az 1950-es évekig a misének. És hát ugye korábban latinul ment a istentisztelet, és jött az ötlet, hogy legyen magyarul, mondjuk, meg németül. És ezért, ha már ki lehetett nyomtatni a Bibliát, akkor le is fordították az arra a nyelvre. És mivel ma hát az akkoriakhoz képest is elérhetőbb a Szentírás, sőt, hogyha valakinek nincsen Bibliája, online ingyen is elérhető, bárki számára, tudjuk olvasni. És ezért is van a Biblia óra a gyülekezetben, hogy amikor összegyűlünk, akkor együtt is, hát készségeket fejlesztünk arra, hogy hogy is kell érteni, hogy is kell haladni. És például azt tapasztaltam a Biblia órán is, hogy egyre jobb beszélgetések vannak, egyre jobban értjük mindazt, ami ott van, egyre jobban hangolódunk egy teljesen új ige kapcsán is, ugyanazokra a gondolatokra, mint korábban, hogy ebben tudunk fejlődni is. Szóval az első volt az istentisztelet, a második az imádság, a harmadik a Biblia olvasása, az Isten igéje, és van egy negyedik, ez a plusz egy, ez a szolgálat. A szolgálat. Hogy van-e szolgálatunk a gyülekezetben? Azt mondja, az Úrnak szolgáljatok. Mit jelent ez? Több mindent is. Először azt jelenti, hogy az Úrnak szolgálok, hogy igyekszem az életemben az Isten dicsőségére lenni. Itt a saját életemben. Hogy küzdök a bűneimmel, hogy elfogadom Istentől a bűnbocsánatot, abban szolgálok, hogy ahol vagyok, ott megvallom, hogy hová tartozom, hogy én az Úré vagyok. Hogy akár élek, akár halok, az Úré vagyok. Néha ez egészen kicsi szolgálat. Én úgy örülök, kedves testvérek, annak, kicsit talán furcsán hangzik, amikor mondjuk egy temetésen van, aki velem együtt mondja a mi atyánkot, meg a hiszek egyet. Mert van, amikor senki nem szól egy szót se. Mondom, hogy mondjuk együtt, és akkor én mondom egy hangon, egyedül. Tudom, sok oka van ennek, leginkább az, hogy nem ismerik, nyilván az is, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy ha ismerik is, kínos a többiek előtt, hogy ismerik, úgyhogy inkább csendben maradnak, de hogy ez is egy szolgálat. Az, hogy valaki mondja, és a többiek pedig néznek, hogy Vannak olyanok, nem csak a pap, hanem más is. Hát ez micsoda. Persze, akik itt vagyunk a templomban, mi tudjuk, és azért olyan jó, hogy amikor a KT-t olvassuk, akkor valaki a gyülekezetből olvassa. Nekem ez olyan sokat jelent. Ez a mi közös hitünk. Ez nem csak a lelkész hite, ez a mi közös hitünk. Az egész gyülekezetnek a hite. Szóval a szolgálatnak ez a része is megvan. És persze utána a KT olvasás és szolgálat, és mindaz, amit a közösségben teszünk. Örülök, hogy sokan vannak, akik itt szolgálnak, akik a közösségben is szolgálnak. Nem lehetne ennyi minden, nem lehetne ilyen gördülékeny, nem lehetnének ilyen közös élményeink, hogyha nem lenne ennyi szolgáló. És én hálás vagyok Istennek, és azért imádkozom, hogy minél többen találjanak szolgálatot a gyülekezetben, minél többen tudjanak, érezzék, hogy ők is teszik hozzá a saját részüket mindahhoz, ami a közös hitünk, ami közös hitünknek a megélése, akár az istentisztelet, akár a gyülekezeti programoknak a tekintetében. Azt mondja, hogy jussunk el, az Istennek szolgáljunk, mert hogy igazából, itt megint még egy picit visszakanyarodva a végén, igazából arról van szó, hogyha nem az Istennek szolgálunk, akkor bizony a bálványoknak szolgálunk. Tehát nincs szolgálat nélkül, és most nem a gyülekezeti szolgálatra gondolok csak, nincs szolgálat nélkül élet. Valakit szolgálok, valakinek a szekerét torom. És vajon jó-e az, hogyha nem az Istent szolgálom, hanem valaki mást? Hogyha nem abban segítem az embereket, hogy az Urat megismerjék, hanem valami másban. Abban segítem, hogy ne ismerjék meg. Hát ez nem szerencsés, azt gondolom, egy hívő ember számára. Szóval hív bennünket, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. Akik megtapasztaltátok a kegyelmét, akik megértettétek, hogy benneteket elhívott az Úr, akik tudjátok, hogy Istennek a népéhez tartoztok az ő választása által, neki szolgáljatok meggyőződéssel és hálaadással. Tartsa meg az Úristen bennünk ezt az igét, és erősítse meg a mi elhívásunkat, újítsa meg mindannyiunk számára. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére egy énekkel. A 445. dicséretet énekeljük. 445. dicséret. A 445. dicséretnek csak egyetlen versét, az 5. verset, így kezdődik, nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed. Elcsendesedve, helyünkön maradva, ülve, egy perces, rövid imádságban vigyük a kéréseinket, hálaadásunkat, egyenként az Úr elé imádkozzunk. Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy kiválasztottál bennünket az üdvösségre, és elhívtál, hogy neked szolgáljunk. Köszönjük, hogy te világosítod meg a mi gondolkodásunkat, hogy elforduljunk a bálványoktól, és mindazoktól, amelyek tőled elválasztanak, és amelyek nem hozzád visznek közel. Köszönjük, hogy te közel akarsz hozzánk lenni a mindennapokban. Köszönjük, hogy tanácsolni akarsz bennünket és vezetni. Hálásak vagyunk a biztatásért, a kegyelemért, amellyel most is szóltál hozzánk. Köszönjük, hogy megmutattad Jézus Krisztus által, mennyire szeretsz bennünket, és milyen fontosak vagyunk mindannyian a te számodra. Köszönjük, hogy értékesek lehetünk a te kezedben, függetlenül attól, hogy esetleg magunkról mit gondolunk olykor. Köszönjük, hogy elfogadsz bennünket, megtartasz és megőrzöl, és hogy üdvösséget akarsz nekünk adni. Urunk Istenünk, látod, hogy mennyi minden van az életünkben. Vannak örömök, köszönjük őket. Vannak sikerek, olyan jó ezért hálát adni. És vannak nehézségek, küzdelmek, kérünk, légy azokban is jelen. Te tudod, hogy mi van a szívünkben, milyen aggodalom, milyen vágyakozás, milyen várakozás, hallgasd meg mindannyiunk imádságát. Együtt is eléd hozzuk a békétlenségben levőket, az aggodalmaskodókat, különösen is imádkozunk és könyörgünk betegeinkért, te gyógyítsd meg őket, imádkozunk mindazokért, akik kétségek között vannak. És eléd hozzuk azokat, akik hallják a te szavadat, de nem tudnak dönteni. Tétováznak, téblábolnak, hallják a te hívó szavadat, de nem tudnak döntésre jutni. Kérünk, hogy erősítsd meg számukra is a te elhívásodat, és erősítsd meg számukra is az evangéliumodnak az örömüzenetét. Sőt, újíts meg mindannyiunkat, erősítsd meg a mi hitünket, bátorítsad meg a mi lelkünket. Imádkozunk gyülekezetünkért, gyülekezetünk minden tagjáért, imádkozunk református egyházunkért és vezetőinkért, és imádkozunk országunk, népünk vezetőiért is. Kérünk téged, Urunk Istenünk, hogy hadd hangozzon mindenütt az evangélium tisztán és bátran, és segíts nekünk abban, hogy mi pedig tudjuk a mi hitünket megélni, hálaadással és örömmel. Kérünk, hogy erősíts meg bennünket, és légy segítségül, akkor, amikor egyre több a betegség, a járvány terjed közöttünk, légy segítségül, hogy minél kevesebben legyenek betegek, légy segítségül, hogy mi magunk is valamilyen módon megtapasztaljuk ebben a te szeretetedet. Imádkozunk mindazokért, akik ebben a küzdelemben részt vesznek, hogy tudjanak helytállni és erőt kapjanak. Kérünk téged, Urunk, hogy irányítsd a mi figyelmünket a te szent igédre, és tartsál meg a te utadban. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat, akár persejpénzként, akár egyház fenntartói hozzájárulásként. Az alkalmainkat hirdetem, kedden 18 órakor kórus próba lesz. Szeretettel várjuk a mostani, meg a leendő kórus tagokat, akik gondolkodnak rajta, hogy jönnének, rájuk is számítunk. Szerdán 10 órakor gyülekezeti teremben lesz Biblia óra. Ez egy jelenléti, ilyen kifejezések is vannak, már Biblióra lesz, és szerdán este 19:15-től pedig egy zoomos Bibliaórára hívjuk a testvéreket, akik csatlakoznának, az a kérésem, hogy levelet, e-mailt írjanak, és akkor felírom őket is a listára. Szeretettel hirdetem, hogy a konfirmációs alkalmakat pénteken a szokott rendben tartjuk, illetve, hogy vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet és a gyermekistentisztelet. Elhelyeztünk egy plakátot, ezt kifelé menet lehet megnézni, és itt is. Október 20-án áldjátok az Úr nevét címmel lesz egy előadás a templomban, református gyülekezeti énekek, citera kísérettel. Ez egy egészen különleges alkalom. Szeretettel várjuk a testvéreket. Balogh Sándor és az Óbudai Népzenei iskola tanárai, tanítványaiból verbúválódott ez a csapat. De egyrészt én nagy szeretettel meghívok mindenkit. Jó lenne, hogyha megtelnének ezek a padok, hívjunk másokat is. Ez a mi reformációs, közös, kulturális megmozdulásunk. Szeretettel várunk mindenkit erre a koncertre. Igazából ez egy lemez bemutató koncert is, mert a lemez elkészült, a könyv is elkészült, de bemutatója még nem volt, úgyhogy ez most lesz nálunk. Természetesen nincsen belépő, de némi költsége van ennek a programnak. Aki szívesen hozzájárul, megteheti, szívesen teszi, azt megköszönjük, a program végén lehet erre adományt adni. Tehát október 20-a, szerda 18 órakor itt a templomban áldjátok az Úr nevét. Az istentisztelet, illetve még jelzem, hogy lehet almát rendelni ezen a héten, jövő héten fog érkezni, aki még szeretne bekapcsolódni. Jövő hét után igazából, tehát 16-a után. Az istentiszteletünk végén a záróéneket énekeljük, ami után az áldás, és legvégül a nemzeti imádságunk következik. A záróénekünk a 469. dicséret, 5 rövid verse, így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.